műsorvezetők Budai Beatrice és ifjabb Sárközi Lajos.
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a Magyar Zene Rádiójában, ismét Dankó Extra című műsorunkat hallják. Köszöntjük Önöket műsorvezető társammal együtt, aki nem más, mint
ifjabb Sárközi Lajos.
A mai adásban egy különleges vendéget fogadunk, hiszen világhírű cimbalom művészről van szó, aki 10 éves korában már cimbalom versenyt nyert, és hát az eltelt 1-2 évtized alatt bizony bejárta a mi Hungarikum hangszerünkkel, a cimbalommal, mondhatjuk, az egész világot. Szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Lisztes Jenő cimbalom művészt.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Tudom, hogy nagyon nehéz veled időpontot egyeztetni, és ennek nincsen más oka, mint hogy számos formációval fellépsz, sok zenei projektben veszel részt. Mi újság veled manapság? Honnan érkeztél, és esetleg hová tartasz majd a felvétel után?
Hát most a 16. kerületből érkeztem, szerintem oda megyek is. De hát nem olyan rég voltam Németországban, Düsseldorfban, a düsseldorfi szimfonikusokkal játszottam, Fischer Ádám vezényletével, és Isabella Faust volt a szólista még. Játszottunk Kurtágot, játszottunk Hári Jánost, ugye a standard, ugye cimbalmos egyik nagyon fontos repertoárja a cimbalom irodalomnak. Ott voltam most legutóbb, ami így külföld, de hát így belföldön ugye folyamatosan játszom többféle formációval is.
Mikor találkoztál először a cimbalommal, mint hangszer? Hány éves voltál?
Legelső emlékem 4 éves koromban volt. Békásmegyeren laktunk, a nagyszüleim ott laktak. Ott volt a édesapámnak ugye nagy cimbalomja, és akkor onnan datálódik igazából az, hogy én ott kezdtem el így szórakozni hangszerrel először, és akkor utána így már komolyabban vették a dolgokat, igen.
Te is beleszülettél a zenébe, mint nagyon sok cigány származású gyerek.
Mi volt az, ami megfogott a cimbalomban? Mi tetszett meg leginkább bennem? Miért pont ezt választottad?
Sok választási lehetőségem nem volt, ugye, rengeteg cimbalmos van a családunkban, és még olyanok is, akik nem csak ezen a hagyományos hangulású cimbalmon, hanem még a zsidó hangulású cimbalmon is játszottak, ugye ez nyugat-magyarországi területeken alakult ki ez a fajta hangolás. Hát nekem, ami a hangszerben nagyon tetszett, nyilván a hangja, meg a lehetőségek, és hát a ritmikai dolgok, azok nekem mindig nagyon tetszettek, tehát gyerekkorban is már ezek a ritmusosabb dolgok, amik nem annyira szokványosak, tehát azért szerettem már kisgyerekkoromban például a balkánzenét is.
És gyerekként hogyan lehet elkezdeni tanulni? A te esetedben ez hogyan volt?
Kicsit nehéz, mert ugye a hangszer azért magas, tehát én állva kezdtem elcimbalmozni, az meg is látszik a tartásomon, meg a gerincemen sajnos, tehát hát nyilván ülve, ha az ember, akkor nem éri el a pedált a rövid lábak miatt. Olyan 8-9 éves koromig szinte állva cimbalmoztam, és akkor utána már elértem azt a magasságot, amikor közben tudtam a pedált is használni.
És kik voltak az első tanáraid?
Nagyon szerencsés vagyok, én ezt mindig elmondom bármilyen riportban, hogy tényleg a legeslegjobbaktól tudtam tanulni, hát Szakály Ágnes volt az első tanárom klasszikus zenében, tehát ő a Tóth Aldár zeneiskolába tanított akkor, és hát szimultán kezdtem el foglalkozni a cigányzenével, és hát édesapámnak a Sörös Jenőt ajánlották, aki egy legendás muzsikus, és hát tőle kezdtem el tanulni, hát ez szinte egyszerre történt, majdnem tényleg ilyen 1 hét vagy 2 hét elteltével.
Mikor alakult az ki, hogy cimbalmot lehetett már tanulni zeneiskolában, mert ugye az 1800-as évek közepétől, végétől nagyon híres volt a magyar cigányzene, és akkor úgy tudom, hogy zeneiskolában nem nagyon tanították a cimbalmot. Ez mikor alakult ki? Hogy már volt cimbalom irodalmi anyag is, amit a gyerekek már kottából tudtak tanulni.
A Sunda Vence Józsefnek van egy nagyon jó könyve, aminek az a címe, hogy a 10.000. cimbalom, de ő sokkal többet gyártott, hiszen az ő egész családja, még a fia is ezzel foglalkozott, egészen 1900-as évek közepéig, tehát 1950-ig, tehát ők valami 30.000 cimbalmot gyártottak a Sunda gyárban, és ő kiadott egy ilyen könyvet, ahol ugye 1874, ami nagyon fontos évszám a cimbalom életében, amikor bemutatták a pedálos lábakkal ellátott hangszert, és akkor a legeslegkíresebb cimbalom művész, Pintér Pál, egy cigányzenész volt. Ő, tehát van egy lejegyzés arról, hogy ők már klasszikus zenét is játszottak abban az időben. Tehát rögtön elkezdődött ez a klasszikus zenei vonal, és nyilván ilyen zongora hegedű átiratokat, meg zongora átiratokat játszottak. Tehát maga a zeneakadémiai, meg zeneiskolai oktatás az 1900-as évek elejétől már elkezdődött. És hát nyilván nagy szerepe volt ennek Tarjáni Tóth Idának, aki egy legendás cimbalom művész volt. Ő volt igazából az egyik legnagyobb név. Hát nyilván Rácz Aldár, aki teljesen más szintre emelte a klasszikus cimbalmozás, hiszen találkozott Stravinszkijjel, tehát nagyon sok történet van, de körülbelül az 1900-as évek elejétől kezdődött ez a zeneiskolai oktatás.
Ha már Rácz Aladár neve említésre került, akkor mindenképpen el kell hangozzék a mai adásban is, hogy 12 évesen Rácz Aladár cimbalom versenyt nyertél. Milyen korosztály nevezett be erre a versenyre?
Ugye volt a 7 évestől, nem tudom, 10-11 évesig, és akkor ilyen 12-től 14-15-ig, és akkor a fölötti egy ilyen egészen, azt hiszem, konzi végéig, tehát ilyen 18-19 éves korig. Ez egy ilyen 3 évente megrendeződő verseny, ugye zeneiskolás cimbalmosok között, mindenki hozza a tanítványait. Mai napig egyébként van ez a verseny. Tavaly előtt volt legutoljára, tehát azt hiszem jövőre lesz megint.
Na hát folytassuk innen a beszélgetést. Egy igen nagyot ugrunk az időben, hiszen egy 2023-as rádiófelvételt hallunk most, ami itt készült a Dankó Rádió háza táján. Pablo Sarasate Cigányosan című művét játsza Lisztes Jenő cimbalmon, közreműködik Losó Lajos Bőgön és Taványi László Brácsán. Hallgassuk meg együtt!
Thank you.
továbbra is itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják, melyben Lisztes Jenő cimbalom művész a vendégünk. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Jenő 12 évesen megnyerte a Rácaladár cimbalom versenyt. Na és ezután mi történt?
18 éves koromig szinte igazából nem nagyon történt úgy különösebb dolgok. Próbálkoztunk ilyen fiatal zenekar összeállításával, ez volt a Future nevű zenekar, egy ilyen korombeli fiatal muzsikusokkal próbálkoztunk mindenféle.
Meg úgy kerested az utat, nem?
Igen,
hogy...
az ember tanul, meg barátkozik, meg még Lalival is volt egy ilyen felvételünk.
Így van.
Az a felvétel, kérem.
Hát én is keresem, kérem, most már stúdióban. Szerintem igen. Több mint 20 évvel ezelőtt
hát az
készült
az
igen, a felvétel.
Igen. És akkor felvételiztem a Zeneakadémiára, 19 éves koromban kezdtem el a Zeneakadémiai tanulmányaimat.
Én ugye nagyon jól ismerem a pályafutásodat is, mi azért nagyon sokat játszunk együtt a Jenővel, több turnénk is volt már a világon, tehát nagyon sok helyen megfordultunk, különböző szimfonikus zenekaroknak a vendégeként. Mikor alakult ki benned az, hogy tulajdonképpen nem egy étterembe fogsz cimbalmozni, és hogy minden evő leszel, de a cigányzenét azt tulajdonképpen mondhatom, hogy nem az első helyre tetted az életedben, amit szerintem elmondhatom, hogy nagyon jól tetted, mert így a cimbalmot megismerhették a világon mindenhol általad.
Igazából ez édesapámnak az elgondolása volt. Neki vannak ilyen nagyon érdekes víziói, de sok mindent jól lát. Az ő életében nem adódott meg az, hogy egy nagyobb kiugrási lehetőséget kapjon, és akkor ezt szerette volna, hogy akkor a gyerekei ugye már többre vigyék, mint minden szülő általában. És akkor hát az ő ötlete volt, hogy nekem tényleg muszáj egy a legjobbaktól tanulni, akkor ugye a Szakályágnál Sörösen, a óriási nevek, ők adtak igazából egyfajta nyitottságot. A cimbalom azért tényleg, hát főleg akkor Szakályágnál a Milánói Szkálában játszott koncerteket, meg hát ilyen óriási helyeken, tehát nagyon inspiráló volt. És közben mellette volt a Sörösen, mint egy ilyen nagyon nyitott muzsikus, aki nem csak a cigányzenét, hanem például a Django zenét mutatta, hogy ilyen is létezik, olyan is létezik. Tehát így magamba szívtam ezeket a dolgokat, de közben láttuk azt is, hogy a vendéglátó sajnos egy picit nehézkesebb szituációban van, hát nyilván a szülei meg a többi gyerek szülei is csinálták folyamatosan, és hát mondták, hogy próbálj meg inkább valamilyen ilyen szólistásabb karriert kiépíteni magadnak.
A biztosabb jövő érdekében.
Hát igen.
Melyik volt az a formációd, amit már úgy számolsz és úgy számítasz, hogy na az már egy olyan történet, tényleg úgy a portfóliód szerves része is?
Hát nyilván ez a Robi Lakatosnak a zenekarra, igen, hát 20 éves koromban bekerültem. Én előtte, hát én nagyon sokat hallgattam az ő zenét, és nekünk, mondhatni, hogy a Lalival nagyjából egy korosztály vagyunk, hogy ők akkoriban akkora sikereket értek el, hogy nagyon imponált nekünk. És hát rengeteg olyan zenekar volt, akik próbálták utánozni, meg jaj, hát a Robiék így muzsikálták, akkor mi is próbáljuk meg így. Hát egyfajta ilyen kópiázás kialakult akkor így a fiatalabb gyerekek körébe, és akkor így mi is megtanultuk ezeket a számokat, és rengeteget hallgattuk, és akkor jött egy telefon, akkor voltam 20 éves, akkor végeztem az első évet a Zeneakadémián, és akkor mondták, hogy hát a Robi szeretne valami előzenekart, hát mondom, hát figyelj, nagyon szívesen, még a Lukács Mikitől kapta meg a elérhetőségemet. Úgy alakult, hogy aztán mégsem előzenekar lettünk, hanem mi lettünk úgymond a főzenekar, és az tartott 19 éven át, szóval ez elég hosszú időszak.
Merre jártatok Robival? Mesélj egy-két emlékezetes pillanatot.
Az első koncertünk ez egy kisebb belga vidéki színházba volt, de a második koncertünk rögtön a Kölni Filharmóniába volt, amilyen 2000, nem tudom hány száz fős férőhelyemes gyönyörű koncertelem, és hát az egy eléggé megterhelő is volt, hogy hát muszáj bizonyítanunk.
Ott azért megremegett a lábad?
Ott azért megremegett a láb, igen, egy pár. Volt pár ilyen koncertelem, de hát rögtön így, tehát még nem is volt időnk se összeérni, meg hát keresgettük, hogy most ki mit csináljon, stb. Komoly mély víz volt. Rögtön utána mentünk újévi koncertekre, mentünk Japánba, mentünk a svéd rádió zenekarra játszottunk, azt élőbe közvetítette a tévé, akkor az Abba együttesnek az énekesei ott voltak, tehát ilyen nagyon óriási gála műsor. Carnegie Hallba is játszottunk, szinte a legeslegkomolyabb.
És mindez 20 évesen élted meg.
Igen, igen. Hát de nyilván ez nem nekem volt köszönhetem, Róbinak a óriási...
Hát jó, de ez a te életedhez nagyon sokat hozzátett, hogy ilyen hamar, ilyen komoly helyeken, és hogy ennyire távol az otthonodtól ilyen tapasztalatokat szerzel.
És hát azért ezeken a helyeken, meg ebbe a zenekarba zeneileg meg kellett felelni, és ezt te 100%-ig biztosítottad a címbalmoddal és a verőiddel.
Talán a legfontosabbnak azt találom ebbe az egészben, hogy kikerültem egy ilyen nemzetközi piacra, és akkor megismertek, mint címbal most. Tényleg nagyon, nagyon sokat köszönhetek a Robinak ebből a szempontból, hogy rengeteg zenésszel, akár karmesterrel, akár szólistákkal, másfajta, nem csak a klasszikus zenei szénából, hanem bárhonnan, tehát jazz muzsikusokkal is tényleg olyanokkal találkoztunk, hogy világsztárok. Tehát ez így nagyon jó volt, egy nagyon nagy pozitívum.
Na hát most azt hiszem elérkezett az a pillanat, hogy ismét zenéljünk. Szeretnénk megkérni Lisztes Jenőt, hogy egy szóló produkcióval örvendeztessen meg minket. Kitaláltad már, vagy legyünk a spontaneitás híve?
Hát kitaláltam, persze.
Mit most hallunk?
Egy népdalt szeretnék játszani, amit a Sörös Jenőtől tanultam. Na. Nagyon szép népdal.
Várjuk szeretnénk.
Itt a Dankó Rádió stúdiójában Lisztes Jenő cimbalmozik. Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják, mellettem a mikrofonnál bal oldalamon.
If ifjabb Sárközi Lajos.
Műsorvezető társam, és a mai vendégünk Lisztes Jenő cimbaló művész, akitől ma már hallottunk is egy gyönyörű népdal variációt cimbalmon, itt a Dankó Rádió stúdiójában. Na hát, beszélgettünk már sok mindenről, ugye 20-as éveidben Robi Lapkatos mellé kerültél, és nagyon sok helyre jutottál, számos koncerten vettél részt, rutint szereztél, abszolút mélyvíz. Na de aztán utána már, amikor te úgy kieveztél ebből a mélyvízből egyedül, akkor óriási lehetőségek értek, és fantasztikus zenekarokkal léphettél fel.
Ahogy ugye bekerültem a Robi zenekarába, ez 2006. október végén volt azt hiszem az első koncertünk. Szimfonikus zenekarokkal szinte már ugye kontaktban voltam, és akkor nagyon sok ilyen megkeresés jött rá, tényleg egy ilyen 2-3 évre akár. 2018-ban lett egy ilyen nagyobb ugrás, a fesztivál zenekarral elkezdtem játszani, és Fischer Iván vezényletével játszottunk tényleg nagyon sok koncertet. Akkor a BBC Proms fesztiválon 2018-ban történt ez is szintén, és még rengeteg gyönyörű koncertteremben akkor még jobban megismertek így a klasszikus zenei világban. Azóta jönnek így a felkérések szerencsére.
Amikor külföldön valakinek eszébe jut az, hogy magyarság, én biztos vagyok benne, hogy az első gondolatok közt a magyar zene ott lesz. Tehát nagyon-nagyon erős a hatás, és hát ha ilyen művészek interpretálják, mint például Lisztes Jenő, és hál' Istennek még vannak ilyenek, mint a Jenő, akkor még nagyon sokáig büszkék lehetünk, ebben biztos vagyok. Ez csak egy gyors gondolat, mert ez bennem volt.
Baja Beával is nagyon sokat dolgozol.
Hát ez egy nagyon érdekes dologból indult el. Volt egy fél éves szakításom a Robival, és akkor ez így elment ennek a híre. És Paja Bea, a gitárosa pont úgy gondolta, hogy ő szeretne tovább lépni, és akkor a Círják Tomi, aki egy nagyon-nagyon jó dobos, a Jazz Boys nevű zenekar, egy most nagyon jól menő zenekarnak a dobosa, ott játszik, és akkor ő hallott engem, nem mi játszottunk együtt, de valahol hallott, és akkor mondta, hogy a Beának, hogy figyelj, van a Jenő a cimbal, most meg nem tudom, és még a Bot Miki is, aki a Hagyományok Háza igazgatója most, ő is mondta a Beának, hogy figyelj, Jenővel próbáld meg, stb. És még a közös barátunk Sohonyai Peti is, tehát volt egy ilyen hármas hatás.
Ki a mindenkinek a szállítóra, ha lehet ezt mondani.
Igen, nagyon jó barátunk. Ő is mondta, hogy hát figyelj, próbáld meg a Jenőt, és akkor így lett egy ilyen meghallgatás keretében ment a dolog, de nem, tehát nem volt ez egy ilyen hivatalos valami, tehát ilyen baráti dolog, és akkor így a Tomival, a dobossal, Beával, és akkor így hárman elkezdtünk kicsit muzsikálni, és azóta tart ez, hát ez is most már 8-9 éve, de nagyon, nagyon szeretek. Az egy nagyon más világ, amit eddig
persze,
csináltam.
Persze. És nagyon sok műfajt említettünk. Ehhez kell egy mentalitás, és azért ebben így fejben is nagyon ott kell lenni, hogy hogyan lehet ebben így ilyen jól úszni, evickélni? És egyébként ifjabb Sárközi Lajosról is ugyanez elmondható.
Bűntársak vagyunk.
Meg is vitathatjátok, én hátradőlök, és akkor csak figyelem, hogy mi az okfejtés.
Hát talán az, hogy túlságosan szeretünk muzsikálni, és szeretünk kipróbálni új dolgokat. Szerintem ez igazából valami ilyesmi lehet ennek a titka, meg a zenei nyitottság.
Azért mi, amikor gyerekek voltunk és tanultunk, akkor nagyon nagy fegyelmezettséget kellett gyakorolnunk. Nem szabad összemosni a műfajokat, hogy a stílus megmaradjon. Az agyban lévő dolgoknak nagyon tisztának kellenek lenni, és talán ez az, hogy több turnét így könnyebben meg lehet csinálni, vagy több projektet, hogyha az embernek az elméje is egy fegyelmezettséget kap.
És ha már akkor így összeeresztettelek titeket, most jön egy olyan produkció, ahol nem csak beszélgettek, hanem együtt is muzsikáltok. Mit hallunk?
Azt gondolom, hogy ez legyen a pillanatnak a műve, mert mi azért rengeteg projektben játszottunk együtt, rengeteg dal is van a kezünkbe. Meglátjuk, hogy milyen lesz a lelki állapotunk egy perc múlva.
Okay. Akkor, hölgyeim és uraim, ifjabb Sárközi Lajos hegedül, és Lisztes Jenő cimbalmozik. Fogadják sok szeretettel. Thank you. Itt a Magyar Zene Rádiójában, a Dankó Rádióban, a Dankó Extra című műsorunkat hallják a mikrofonnál Budai Beatrix.
Ifjabb Sárközi Lajos.
No meg persze, Lisztes Jenő cimbalom művész is, akivel már nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy merre járt a világban, milyen formációkkal és formációkban muzsikált, hogy mennyire sokoldalú, mert hogy a cigányzenétől a jazz műfaján át egészen a klasszikus, sőt kortárs darabokig mindenevő. És hát olyan helyeken lépett fel Lisztes Jenő, mint szólista, mert hogy említettünk már zenekarokat, de tényleg azt hiszem, hogy például a New Yorki Lincoln Center az azért egy elég komoly történet, hogy még hogyha erről mesélnél, hogy hogyan kértek fel, és milyen produkció volt ez?
Bocsánat, ezt azért hozzátenném, hogy a magyar ember nem sok számban játszott azért a Lincoln Centerbe.
Ugye ez a New Yorki szimfonikus zenekarnak a bázisa, amellett, hogy másfajta koncertek is van, vannak popzenei, meg jazzzenei koncertek, minden rosszban van valami jó, ez szintén a Covid időhöz köthető. Susanna Malki, aki egy nagyon-nagyon híres finn karmesternő, hallott a fesztiválzenekarral minket egyébként, amikor Svájcban...
Kákár fesztiválon, igen.
Svájcban, amikor játszottunk, Genfbe, ugye? Nem.
Lucernben,
fesztiválon. Nagyon tetszett, ahogy improvizáltam neki valószínű, és akkor ő ezt online hallgatta, ezt a koncertet, nem is volt ott, és akkor gondolta, hogy hát lesz neki egy ilyen magyaros három koncertes ilyen egy hete ott a zenekarral, és akkor gondolta, hogy akkor nyissam én a koncertet. És akkor játszottam a Liszt második magyar rapszódiáját teljesen egyedül, és akkor ők játszották a Bartók román népi táncokat, utána volt a Ligetinek a zongora versenyen, Pierre Laurent Amard játszott, és akkor a második fél időben pedig kiállítás képeit játszották, ugye a Mussorgszki Ravel hangszerelés. Ebből volt három koncert, és akkor úgy gondolták, ha már ott vagyok, akkor játszok egy teljesen önálló koncertet is.
A cimbalom hungarikum hangszer, mint például a tárogató is. Egy kicsit a történetéről mesélj, kérlek, hogyan keletkezett, mit lehet róla tudni, aztán persze a felépítése is érdekelne. Szerintem nem csak engem, hanem hallgatókat is.
Van több teória, így a cimbalom kialakulásával kapcsolatosan, de A legismertebb az a Perzsiából való származás, az a 15. század. Szoktam mondani, hogy minden országnak megvan a cimbalomszerű hangszere, hiszen ott van Japán, Kína, hát még a kínai Yangqin az nagyon-nagyon hasonló, hiszen ugyanúgy négy lába van, mégis megbotlik. De nyilván ott azért a hangrendszer, tehát a hangok felosztása az máshogy történik. És hát ugye a perzsiai vonal, a szantúr, ugye mint egy ilyen nagyon kicsi trapéz alakú hangszer, ugye maga ez a kifeszített húr ötlet onnan ered, és hát ez egy nagyon picike, ilyen 4-5 kilós hangszerről beszélünk, körülbelül ilyen 1,5-2 oktávos. Itt Európában is elterjedt, ugye az arab kereskedők által. Ugye a magyar cimbalom körülbelül ugyanúgy az 1500-1600-as években kialakult egy kicsi hangszer, ami ugye nem volt pedál, meg nem volt lábakkal ellátott hangszer, és ez egészen 1800-as évek közepéig ez így volt. Tehát a cigányzenekarok sokszor úgy oldották meg, hogy hordóra, meg tehát ilyen próbálták kicsit ugye az akusztikai gyengeségeit felerősíteni bizonyos dolgokkal. Ez egy nagyon kezdetleges hangszer volt. Jöttek a nagy magyar zeneszerzők, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc, akik ugye hát segítették ezt a dolgot, és akkor hát a Sunda Vence József, aki egy megálmodója volt ugye a pedálos cimbalomnak, például a Bihari Jánosék már olyan cimbalot használtak, ami háromlábú, tehát nem volt pedál rendszere. Egy nagyon picit, mintha nagyobb is lett volna, mint az a kezdetleges kicsi hangszer. Nem is, ahol rég láttam egy falu múzeumban egy olyan cimbalmot, dísznek volt csak kirakva, picike, hasonlított az ukrán cimbalomhoz, ami egy ilyen állványon áll. Tehát abból az ötletből jött az, hogy hát kell egy nagyobb hangszer, ami a színpadra fog kerülni.
A mai hangszer, amit mondjuk te is használsz, meg ami itt is van a stúdióban, az mennyiben különbözik mondjuk a 900-as évek elején használt cimbalmoktól?
Ez a forma, ami kialakult, ez körülbelül az 1900-as évek elejétől már ilyen. Tehát a Sunda, aki ugye 74-től datáljuk ezt az időpontot, hogy ő kialakította ezt a picivel több, mint 4 oktávos cimbalom az, ugye, mert a Sunda cimbalom akkor a legalsó hang az a D, és akkor 4,2 oktáv, ugye a felső E, az a legmagasabb hang a Sunda cimbalmokon. Ez körülbelül az 1900-as évek elejétől, ahol megjelent Bohák Lajos, ugye ott több generációról beszéltünk, ezt nem sokan tudják egyébként, mert 3 generáció volt a Bohák Lajoséknál. Ez most derült ki, nem is annyira rég, hogy tehát a két hangszerkészítő, az idősebb Bohák Lajos és az ifjabb Bohák Lajosnak volt még egy generációval feljebb lévő szintén Bohák Lajos, aki már elkezdett a cimbalmokkal foglalkozni komolyan szinten.
És függetlenül a Sundától, vagy neki
teljesen
lehetett?
Függetlenül. Igen, tehát sokan úgy gondolják, hogy ez van egy ív, de aztán kiderült, hogy igazából egészen a Jancsó Istvánnak nincsenek egy íve, tehát aki úgymond Bohák tanítvány, de nem volt Bohák tanítvány, tehát ez is nagyon érdekes. Sokan azt hiszik, a Bohák Lajos utáni hangszerkészítésnek, a cimbalomkészítésnek a legjobb mesteréről beszélünk. Uh-huh. Most már ő is sajnos 2-3 évvel ezelőtt elhunyt. Tehát a Sunda az egy teljesen különálló intézmény volt. Kitalálták, hogy figyelj, vannak újítások, azokat meg kéne próbálni. Nyilván így a hangterjedelem is majdnem 5 oktáv lett, tehát így még koncertszerűbb lett.
Meg a test is maga nagyobb lett.
Igen.
Milyen fából készül a legjobb cimbalom?
Hangszertest az ilyen kemény fákból szoktak készülni, mint cseresznyefa, bükkfa, akusztikáért felelős fák, azok viszont fenyőfa.
Na és akkor például a húrok, ugye említetted, hogy ja Istenem, D-től indul? Vagy
igen, D.
És akkor 4-4,5 oktáv, de ezek a húrok fél hangonként mennek?
Igen. Tehát a cimbalmot két részre lehet osztani. Van ugye a basszus része, és van úgymond a violin része, ami így hivatalosan diszkantnak szokták hívni.
Minek?
Diszkant. Diszkont. Nem diszkont, de diszkont. Tehát a basszus rész a cimbalomnak az nagyon könnyű, az teljesen logikus, hiszen egy jobbal, tehát az alsó C jobb oldalon kezdődik a hangszernek, és a bal oldalon a C-sztárt félhangonként egészen másfél oktávon keresztül itt történik. Aztán utána a diszkont része az viszont már azért egy jóval bonyolultabb dolog, és nem könnyű, igen, nincs benne logika. Igen.
Még nem beszéltünk a verőkről. Fából készülnek,
Igen. És
mivel az én nagybátyám is cimbalmos volt, én sokszor láttam, amikor a vattával, ugye, meg, hogy mondják ezt, újra
hát csinálták,
újra kötötte. Igen, és én emlékszem, amikor a cérnát talál meg, arra miért van szükség? Miért nincs erre egy újabb technológia? Miért pont ez a legjobb ahhoz, hogy úgy szólaljon meg a cimbalom, ahogyan halljuk?
Ugye ennek a verőnek is vannak több korszakok. Hát a rácsaladár elkezdte azért az ő saját verőjét használni, mert ugye neki volt egy ilyen kéz problémája is, de maga a verő hosszúsága az szinte ugyanazt, és szarvasbőr van a verő végén, hogy ezzel szebb a hang. Nem tudom, valakinek ez tetszik jobban, valakinek. Az én a standard verőkkel játszom. Azzal a rácsadár verőve is, hogyha nincs más, akkor azzal is tudok játszani. De most már azért vannak például karbonverők is, tehát ez a karbonmánia az minket is utalír cimbalmosokat, ami nem rossz igazából.
De rossz, mert nem törik.
Hát nem törik úgy, igen, nem törik úgy, de viszont a verő vége ugyanúgy vatta van. Tehát egy vattának van egy olyan szép hangja, hogy ez szerintem ez a zongora kalapács kalapácsának
az ötlet, imitálta,
igen, imitálja, azt imitálja.
Igen, bár az ugye filc, az ami
az filc, igen, a húrt. Igen.
Na jó, hát akkor most, hogy már beszélgettünk a verőkről, meg a húrozásról, meg a kicsit a történelemről, akkor szerintem most ismét jön egy szóló produkció. Mit hallunk most ismételten ez a gyönyörű hungarikum hangszeren?
Most egy picit mást fogok játszani, mondjuk egy jazz standardet, egy Round Midnight-ot.
Nagyszerű.
Ami nem egy olyan megszokott.
Nagyszerű. Nagyon várjuk. Lisztes Jenő cimbalmozik itt, a Dankó Rádióban.
Kedves hallgatóink, Önök a Dankó Rádióban a Dankó Extra című műsorunkat hallják. Mai vendégünk mondhatni sztárvendég, a fantasztikus világhírű cimbalmos Lisztes Jenő. Jenő, én szeretném, hogyha azért elmesélnéd a családi életedet is egy kicsit a hallgatóknak, ugyanis nem titok, hogy a kedves feleséged nagyon gyakran hallható a Dankó rádióban, de ezt szeretném, hogyha kibontanád te ezt a témát.
Hát igen, nem árulok el nagy titkot, ő Szász Katalin, egy nagyon híres és nagyon jó énekes, aki ugye az operett világában lett ismert elsősorban, de aztán így az utóbbi években nagyon sok felkérése jött neki így a magyar cigányzenei vonalon is, és akkor ő is kicsit jobban belásta magát így ebbe a fajta muzsikába, és akkor hát folyamatosan ő is tanulja, meg jár ide sokat hozzátok a Dankó rádióban fellépni, meg ugye ezeken a turnékon. Mi is egy turnén ismerkedtünk meg, nem máshol, mint Görögországban.
Milyen kicsi a világ.
Kicsi a romantikus,
igen, romantikus, igen. Görögországban még akkor szegény Boros Matyi, aki nagyon jó barátunk volt, ő szervezte ezt a turnét. Egy ilyen 20-25 fős cigányzenekarral mentünk. Ott ismerkedtünk meg, ő volt, pont az Egri Józsival volt, ők voltak a szólisták, és akkor mi kísértük őket, meg hát mi is játszottunk sok zenekari darabot, és akkor én, mint ott egyedülálló cimbalmos voltam.
Mindenféle tekintetben egyedülálló.
Igen.
Cimbalmos aglegény,
és akkor ott elkezdtünk beszélgetni, ugye, és akkor itthon meg folytatódott ez a dolog, és akkor hát ez már lassan 14 éve történt körülbelül.
Olyannyira folytatódott, hogy van egy gyönyörű kislányom.
Igen. Lilike, 11 és fél éves, ő már azért elég nagy, 5. az iskolába.
És Lilike tanul zenét?
Lilike tanult hárfázni.
Ó.
Nagyon szerettük volna, de aztán hát ugye a rengeteg összekedés a gyakorlás miatt, ezt nem kell szerintem bemutatni senkinek, hogy az egy ilyen kemény tortúra. Most jelenleg nem, most jelenleg inkább ugye a tanulmányaira figyel, meg hát ilyen külön órákra jár, mondjuk szeret sakkozni, szeret röplabdázni, ilyesmit. Uh-huh. Tehát most...
Na hát én nem árulok el titkot, hogy nem szeretnélek úgy elengedni, hogy mi ne játszunk valamit együtt így árban. És nekem eszembe jutott egy régi filmzene, egy filmdal, szerintem nem fog problémát okozni. És ez a Meseautó című dal. Uh-huh. Van kedvetek eljátszani?
Hát hogy ne?
Szerintem nagyon szívesen eljátszuk mindketten, és ez elég érdekes hangzás.
Az biztos, cimbalom egy szál hegedűvel ének, szerintem ilyen sem volt még itt a Dankó rádióban. Hát rajta hát, fogadják sok szeretettel.
Meseautóban színezős erdős sorban repülünk a szívén tavaszban. Maradj országunk csillogó gyémánt olyan, repülünk a mesél kocsiján. Fel az Fogja fel a volant.
Kedves hallgatóink, már nincs sok hátra a mai Dankó Extra című műsorunkból, melyben vendégünk Lisztes Jenő világhírű cimbalomművész. Most már Lali is tudja, mert sok vendéget fogadtunk már itt a stúdióban, hogy én mindig meg szoktam kérni az adott vendéget, vagy hát kérdezni, hogyha lenne itt egy időkapszula, lenne egy bármi kis levél, amit le lehet zárni, és elővehetjük, vagy előveszik majd utódaink 100 év múlva, akkor te most mit írnál le? Mi lenne az, amit így itt hagynál a világnak?
Hát most igazából pont egy olyan dolgon dolgozom, ami érdekes. Eddig én nem csináltam soha. De ez most nem is egy ilyen feltételes mód, hanem tényleg egy valós dolog. Volt egy olyan ötletem, hogy tehát a cimbalomra írt etüdők, úgymond ezek nem annyira elterjedt műfaj. Tehát elég kevés van. Tehát az Alaga Géza, aki egy nagyon híres cselista, operaháznak a cselistája volt, ő megtanult cimbalmozni, nagyon szerette, ő még a akkori híres színészekkel is játszott cimbalmon, és nagyon sok etüdöt írt, ugye, de hát ez az 1900-as évek elején történt. Tehát azóta szinte ezen a területen nem nagyon történt semmi. És akkor megpályáztam egy pályázatot a Magyar Művészeti Akadémián, ami arról szól, hogy cimbalomra írt etüdök, és ebből 365, tehát minden napra egy etüd cimbalomra. És ez a pályázat nyert, most már tavaly szeptembertől elkezdtem a etüdök írását, és most már az 55-et írtam meg tegnap, még azért van bőven sok hátra, tehát 3 év van erre az egészre, és hogyha, hát ha elkészülök, remélem időben, meg hogyha tényleg egy olyan szintű dolog lesz ez, akkor igazából én ezt hagynám, ugye, cimbalmos tanulóknak.
Fantasztikus.
Akik.
Hát ez csodálatos. Ez igazán nemes, és hát nyomot hagysz magad után. Ez eddig is biztos volt, de ezzel az etüd összeállítással 365, még a gondolat is nagyon jó, hogy minden napra egy cimbalom etüd.
Köszönöm.
Egy cimbalmosok tessék gyakorolni.
Velem együtt.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és itt voltál.
Én köszönöm.
További sok szép sikert kívánunk neked ezen az igazán nehéz, rögös zenei pályán, de hát én azt gondolom, hogy rólad még nagyon sokáig hallani fogunk, és még sokszor szeretnélek itt a Dankó Rádió stúdiójában és rendezvényeinken vendégül látni, úgyhogy jó egészséget kívánunk neked mindehhez, és hát legyen sok szerencsét.
Köszönöm, viszont kívánom nektek is.
Búcsúzásként még lenne egy feladat, mert hogy a te cimbalomjátékoddal szeretnénk elköszönni a hallgatóktól. Mi lesz ez?
Most azt hiszem, egy saját szerzeményt szeretnék játszani, aminek az a címe, hogy Hope, azaz a remény. Az van mindig jó jön talán az ember életében.
Remek végszó. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanitt a Magyar Zene Rádiójában. Búcsúzik Önöktől Budai Beatrix
és ifjabb Sárközi Lajos.
Viszont hallásra! Thank you.
Műsorajánló.
Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
Műsorajánló